A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amint azt olvasom hitünk épülésére és lelkünk erősítésére, az apostolok cselekedetei 27. fejezetének az elsőtől a 44. terjedő versekből. Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékét akarta behajózni, és elindultunk. Velünk volt a tesszalonikai macedón Arisztarkhosz is. Másnap befutottunk Szidónba, mivel Julius emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan tovább indulva Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Majd Cilícia és Pamfília partjai mentén haladva befutottunk a líciai Mirába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és abba szállított be minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, elhajóztunk Kréta alatt Szalmoné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Lázea városa. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, s ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquillo, csak nem Euraquillónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgy, hogy nem tudott a széllel szembe haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtis tengeréből zátonyára futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobál bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, aki vagyok, és akinek szolgálok, és azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor élfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé továbbmentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetette ki, alig várva a virradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvirradt, Pál mindnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt, ma a 11. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmenekülésteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindnyájuk szeme láttára megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltak a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvirradt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerbe hagyták. Egyúttal a kormányrúgy tartó kötelet is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra belefúródva ott maradt, mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta őket, elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyed darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Istennek ígéje, amelynek alapján a Szentlélek segítségével szólni kívánok ma közöttetek, írva található az imént felolvasott hosszú fejezetbe, de ne jegyetek meg, most már csak 3 verset fog felolvasni, tehát az apostolok cselekedetei 27. fejezetének 23., 24. és 25. versében eképpen. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, aki vagyok és akinek szolgálok, ezt mondta. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Vasárnapot ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Nem szokványos, hogy a lekcióban egy egész bibliai fejezetet olvasunk fel, mégis ma úgy gondoltam, hogy jó lenne egyben látni ezt az egész történetet. Nem biztos, hogyha hazamegyünk, akkor levennénk a Bibliát és elolvasnánk ezt a fejezetet, ezért most hallhattuk egészben. A 27. fejezet egy hajótörés körülményeit tárja elénk. Minden azzal kezdődik, hogy Pált fogolyként Rómába szállítják. Nem repülőn, nem vonaton, nem autóval, hanem a kor akkori legkézenfekvőbb szállítási eszközével, hajóval. Jeruzsálemből Rómába kell jusson Pál. Az újfordítású Biblia mellékletében, mellékletek között is az utolsó oldalon található egy térkép, ahol barna szaggatott vonallal van bejelölve az útvonal. A hajó elindul, és hajótörést szenved. Ezzel az egy mondattal is össze lehetne foglalni az utazást. Mégis a könyv szerzője, aki valószínűleg Lukács volt, és aki Pállal együtt utazott ezen a hajón, egy egész fejezetet szentel ennek a hajótörésnek. Pál nem először utazik hajóval, nem először szenved hajótörést. A korintusi gyülekezetnek írja, hogy háromszor is hajótörést szenvedett, mégis ez a három sehol sincs igazán részletesen megemlítve. Itt pedig 44 vers, egy egész fejezet szól erről az egyről, a negyedikről. A felolvasott versek nem csak a hajótörést írják le olyan részletesen, hanem az egész útnak, az utazás körülményeinek is nagy figyelmet szentelnek. Egészen részletesen leírják az út minden egyes mozzanatát. Mintha szerző arra törekedett volna, hogy az utókor számára megmutassa, milyen nehéz is volt megtenni ezt a mai ember számára egyszerű és hétköznapi utat. Hát valóban ez lenne a fejezet mondani valója. Valóban csak arról szól ez a 44 vers, hogy az olvasó lássa az utazás akkori körülményeit. Vajon mit akar Isten ezzel a hosszú fejezettel mondani nekünk? Ahhoz, hogy megértsük a fejezet mondani valóját, megértsük Isten üzenetét, mit akar nekünk mondani ezzel az utazással, milyen céllal tárja ilyen részletesen elénk a hajótörés körülményeit, nem elég a most felolvasott versekre figyelnünk. Ezek a versek akkor nyernek igazán értelmet, ha magunk előtt látjuk Krisztus Pál apostolnak 2 évvel azelőtt tett ígéretét, mely szerint Pálnak Rómába bizonyságot kell tennie. Persze a felolvasott történet nem csupán arról szól, hogy Krisztus teljesíti-e Pálnak tett ígéretét, a kérdés nem csak az, hogy Pál eljut-e Rómában vagy nem. Hiszen Isten nekünk tett teljes ígérete úgy hangzik, hogy Krisztusról szóló örömüzenetet el kell, hogy jusson mind a föld végső határáig. Mi keresztények ennek az ígéretnek a megvalósításán munkálkodunk. És milyen eredménnyel? Látszik-e a 2000 éves munkálkodásunk gyümölcse? Ha körbenézünk magunk körül, mit látunk? Olyan ez a virág körülöttünk, mint amely közelebb került ennek az ígéretnek a megvalósításához? Valljuk be, hogy a minket körülvevő világ egy picit más képet mutat. Úgy érezzük, hogy a krisztusi üzenet terjedésének akadályai nemhogy nem akarnak megszűnni, hanem még inkább tornyosulnak, és gátat emelnek az örömüzenet terjedésében. 1989 előtt szinte mindent a pártra fogtunk. Azért nem lehetett hirdetni Krisztust, mert tiltották. Manapság már senki sem tiltja az evangélium hirdetését, mégis az emberek szája, füle és szíve más dolgokkal van tele. Sokszor a keresztény embernek az az érzése, hogy Krisztus evangéliuma ma egyre halványabban van jelen a világban. Nem úgy terjed, ahogy mi azt szeretnénk, és ahogy azt reméljük. Úgy érezzük, hogy a világot manapság más hatalmak járják körül. Más üzenetek lettek fontosak. És ha valaki nem ért egyet ezekkel a más üzenetekkel, akkor azt térdre kell kényszeríteni. Mi keresztények sokszor elcsüggedünk, és magunkban feltesszük a kérdést, vajon Jézus Krisztus üzenete képes-e megmérkőzni az ellene tornyosuló más világi hatalmakkal? Képes lesz-e eljutni mind a föld végső határáig? Mennyei Atyánk nem akarja, hogy elcsüggedjünk, ezért elénk tárja a felolvasott verseket. Igaz, hogy ez a történet az isteni ígéret megvalósulásának első lépéseit tárja elénk, de ami érvényes a kezdetekre, az érvényes a folytatásra is. Lássuk hát meg közösen, mi mindenre képes Urunk azért, hogy ígérete valóra váljon, hogy Pál eljusson Rómába. Ahogy elindul a hajó, ahogy elindul Pál Róma felé, azonnal jönnek az akadályok. A hajó a part mentén kellett, hogy haladjon, mert ellenszél volt. Több napon áttartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottak el Knidoszig, de mivel a szél miatt nem tudtak kikötni, elhajóztak Kréta alatt. Nagy nehezen haladtak el mellette. A mai ember el sem tudja képzelni, milyen nehéz is volt ez az út. Nem véletlenül van megemlítve többször is, hogy ellenszél volt. Olyannyira erős volt a szél, hogy a hajó nem a megszokott útvonalon, nem a megszokott módon haladt. Az egész út folyamán már az elejétől szinte a levegőbe lóg a kérdés, eljut-e Pál Rómába vagy nem. Az út java még hátra van, de már a zsidó bőt is elmúlt. Már október volt, és szeptembertől nagyon veszélyes volt a hajózás azon a vidéken, novembertől pedig szinte lehetetlen. Pál látja, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életükre is nagyon veszélyes. Nem a tengerészektől ellesett tudását fitogtatja itt Pál, látja, mert a lélek láttatja vele, hogy most már nem kellene tovább hajózni. Pál vágyik Rómába, mihamarabb ott szeretne lenni és bizonyságot tenni, de most a lélek tudtul adja neki, hogy még nem alkalmas az idő. Pál látja, hogy rossz irányba halad a hajó, sőt a lélek azt is láttatja vele, hogy a hajónak nem szabad lenne tovább menni. Tudtul is adja ezt a többieknek, de a hajó tulajdonosa, a kapitány másként döntenek. Gondoljunk bele, milyen lelki gyötrelem nehezedhetett Pálra. Isten figyelmeztetett, és az emberek nem veszik komolyan figyelmeztetését. A lélek láttatja velünk a megfelelő megoldást, de a mellettünk lévő emberek, a világ ezt nem akarja tudomásul venni. Pálnak nem maradt semmi hátra, mint hogy belekapaszkodjon az Úr ígéretébe, és reménykedjen abban, hogy minden körülmény ellenére, a rossz döntés ellenére el fog jutni Rómába. És jön a vihar. Olyan erős viharba keveredik a hajó, hogy lassan reményt vesztetté válnak a legrátermettebb tengerészek is. Csak néhány jelzés a vihar nagyságáról. Felhúzták a mentőcsónakokat, nehogy összetörjön. Átszíjazták a hajót, kidobták a szállítmányt és a felszerelést. És hogy mekkora volt a bizonytalanság? Nagyon jó szemlélteti ezt számunkra az, hogy a legénység nem akart enni. Emberi számítások szerint már lehetetlenné vált Pálnak, hogy Rómába jusson. De Pál minden csüggedés és reménytelenség közepette még szorosabban kapaszkodik Isten ígéretébe. Neki Rómában bizonyságot kell tennie. Kapaszkodik az ígéretbe, de mégis fél. És akkor egy angyal jelenik meg. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. Most már Pál biztos lehet abban, hogy ő meg fog menekülni. De az Isten embere tovább tusakodik, hiszen itt vannak még az utitársak, a legénység, a katonák, az utasok és a többi fogoly. Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón, szól az üzenet. És erről az angyali jelenségről is beszámol az apostol. Mi több nem csak szóban bíztatja társait, nem csak szóban tesz bizonyságot arról, hogy ő hisz Istennek, és hiszi, hogy minden úgy lesz, ahogy azt neki megmondta, hanem 14 napnyi éhezés után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindannyiuk szeme láttára megtörte, és enni kezdte. De még most sincs vége a próbatételeknek. Még most is akadályok gördülnek Pál elé. Először is a tengerészek el akarnak menekülni, csak a katonák akadályozzák meg, majd épp a katonák akarják lemészárolni a foglyokat, De itt van Julius, aki római létére most Isten akaratából leállítja a katonákat. Mindenki, aki a hajón volt, mind a 276 ember megmenekült. Málta szigetére jutnak. Ha újra kinyitnánk a Biblia végén található térképet, meglepődve vennénk észre, hogy Málta szigete egy kis pont a tenger közepén. A hajó, amelyen Pál utazott, több mint 10 napig tartó vihar után sodortatva épp erre a szigetre vetődik. Véletlenek pedig nincsenek. A hajó több 100 kilométert sodortatva egy kis szigethez ér, egy olyan helyen, ahol több 100 kilométer távolságban semmilyen más föld nincs. Mintha az lenne az érzésünk, hogy valamilyen kéz irányította ezt a hajót egyenesen erre a szigetre. Igen, annak az Úrnak a keze, aki azt ígérte Pálnak, hogy neki bizonyságot kell tennie Rómában. Annak az Úrnak a keze, aki azt ígérte nekünk, hogy Krisztusról szóló örömüzenet el kell, hogy jusson mind a föld végső határáig. Isten az, aki gondoskodik arról, hogy Pál minden akadály ellenére eljusson Rómába, és Isten az, aki gondoskodik arról, hogy a jelenlegi ellenszelek ellenére Krisztus evangéliuma eljusson a föld végső határáig. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek. Megmenekültek. Ez az egyetlen szó is, úgy, ahogy az egész fejezet azt mutatja számunkra, hogy senki és semmi sem képes akadályt gördíteni Krisztus evangéliumának. Krisztus, aki meghalt bűneinkért, majd 3. nap feltámadt, mindnyájunkat megmentett, kimenekített. Jöhetnek ellenszelek, emberek, vagy akár feltámadt mindnyájunkat, az ördög cselszövése is akadályt gördíthet, és gördít is a szabadulás evangéliuma elé, de Krisztus hatalmasabb minden földi akadálynál. Isten ígérete mindezek felett áll. Pál hajóútja nagyon jól szemlélteti a keresztény emberek útját a világban. Sokszor azzal ámítjuk magunkat, hogy a templom jelenti számunkra a hajót. Építészetileg is használjuk ezt a kifejezést a templom szerkezetére. Úgy gondoljuk, hogy mi keresztények, Isten gyermekei, ebben a hajóban utazunk, és büszkén nézünk a hajó mellett fuldokló emberekre. Pál apostol útja viszont egy teljesen más képet mutat. Itt a keresztények és a hitetlenek egy hajóban utaznak, és a keresztények kisebbségben vannak. Számban kifejezett kisebbségben, de ugyanúgy elismerésben is. Nem hajótulajdonosok, nem is kapitányok vagy katonák, de még nem is tengerészek, hanem foglyok. Mégis minden körülmények között szolidárisak a többséggel. Ha kisebbségben is, ha megalázva is, mégis tanácsot adva a többségnek, mint egy utat mutatva, tanácsolva a helyes utat. A Rómába való utazásnál nem figyeltek erre a tanácsra. A világ ma sem akar odafigyelni a hívő ember meglátására. A világ ma is mindent jobban tud. Olyan sok tengerészünk van, akik nem figyelnek a lélek hangjára, csak most lehet, hogy másként nevezik őket. Gazdasági szakembereknek, jogászoknak, tudósoknak, politikusoknak, és még folytathatnám. Úgy érzik, hogy mindenhez sokkal jobban értenek. Elengedik a fülük mellett a figyelmeztetést, ne menjetek ebbe az irányba, ne menjetek erre tovább. Nekünk, keresztény embereknek pedig ezekkel az emberekkel kell együtt utaznunk ugyanabban a hajóban. Nekünk, Krisztus követő embereknek meg kell hallanunk a lélek üzenetét. Tolmácsolnunk kell az Úr szavát, és imádkoznunk, hogy az Úr adjon ajándékba nekünk néhány utitársat. Semmi másban nem kapaszkodhatunk, csak amibe Pál kapaszkodott, az Úr ígéretébe. És mivel az ige nálunk van, ezért nálunk van az Istenbe vetett hit, az a szeretet, amelyekkel a velünk utazókhoz fordulhatunk, és a reménység is. Hiszen Isten az, aki szabadulást készített mindnyájunknak. Amen.